A vágatlan verzió visszatért még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorszirupos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmek Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászánni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne feledjétek,
az erő az, ami felvértezi a Jedi.
Szerbusztok, kedves hallgatók, ez itt a Vágatlan Verzió alternatív animációs filmekkel foglalkozó harmadik adása. Üdvözlöm műsorvezető társaimat, Ákost.
Sziasztok.
Alexet.
Sziasztok.
És még mindig itt van velünk Péter.
Sziasztok.
Én jó magam pedig Ádám volnék. És hát ma az It's a Such a Beautiful Day című filmről fogunk beszélni, ami hát nagyon érdekes, mert a történet lesz a vitának azt szerintem a kiinduló pontja, hiszen a főszerepben Bill áll, aki egy ilyen átlagos karakter, hát a név is a Bill, tehát a Joe talán még, ami ennyire ilyen mainstream név lenne talán Amerikában, egy teljesen átlagos figuráról szól, aki egy ilyen, hát egy rajzolt ilyen pálcika figura nagyjából, és te már lehet, hogy ez a Fető vitatkozik, hogy mennyire
pálcika figura.
Pálcika figura? Jó, teljesen jó. Ez egy pálcika figura, akinek nagyjából az életét követhetjük nyomon, akinek valami fajta mentális betegsége van, ebben talán konszenzusunk lehet, és nagyjából ennyit tudunk a történetről, mert az egész film nagyjából ilyen montásszerűen épül fel, tehát jelenetek követik egymást, amik valami fajta sorrendiségben állnak, de mi se tudjuk azt, hogy ez most a főszereplő fején belül, fején kívül történik, és hogy minek a jelentősége, mi igaz és mi projekció. És akkor ezzel szeretném talán kezdeni is, hogy Petinek kicsit akarna beszélni a Don Hertzfeldnek a stílusáról, meg a karakteréről, és hogy akkor megkérném, hogy ezt mutass be nekünk.
Igen, azért fontos ez, úgy gondolom, mert hogy ennél a animációs filmeknél sokszor megfigyelhető az, hogy a mögötte lévő alkotónak a saját egyénisége hogy vetül ki a filmre. És ennél a filmnél ez különösebben fontos, mivel ahogy Madi is említette, pálcika emberekről van szó. És mégiscsak egy animációs filmet nézünk, ahol a előbbi filmeknél már beszéltünk ugye a Song of the Sea-ről, vagy a Beverly Rendezvous-ról, aminél mind a kettőnél láttuk, hogy egy nagyon magas rajzi színvonalat igényel az alkotóktól. Itt viszont nagyon ellentétben van ezzel, és tulajdonképpen a Don Hertzfeld az animációs körökben egy nagyon útmutató jelenség. Mivel ő így a 90-es évek végén jött be igazán így az animációs köztudatba, abban a korszakban, amikor már az animáció, ugye Disney még nagyon kifullozta már ezeket a rajzanimációit, és már megjelent 95-ben a Toy Story, ami az első egész estés CGI animációs film volt. Tehát, hogy a animáció technikailag az már felért egy nagyon-nagyon magas színvonalra, és jött ez a Don Hertzfeld, aki tulajdonképpen ezzel az egész Disney-s, DreamWorks-ös, Pixar-os irányvonalnak a szöges ellentéte, és tulajdonképpen szinte már provokatívan minden pontban teljesen ellent megy a munkásságában az ő irányvonalaiknak, mármint a Disney irányvonalának. Kezdve itt azzal, hogy pálcika ember van, és ezzel konkrétan bizonyítja azt is, hogy nem szükséges még rajzi tudás sem ahhoz, pedig egyébként szerintem nem rajzol olyan rosszul amúgy a Don Hertzfeld, de...
Vannak neki olyan munkája, vagy amiben látszik, hogy ő másfajta dolgokat is rajzol?
Nem, nagyon fontos. Igen, és nem csak a pálcika emberek a sajátosságai, hanem a házilag készített technikák is. Tehát konkrétan ebbe a filmben is látjuk azt, hogy például a saját asztali lámpáját így villogtatja így a kamera előtt, és egy nagyon ilyen házi hangulata van az egésznek. És nem csak itt technikában megy ellent a Disney Pixar vonulatnak, hanem témában is. Mivel hogy ő előtte nagyon sok ilyen provokatív filmet készített. Például ott van a Billy Lufia, Billy's Ballon. Az a film, ez konkrétan arról szól, hogy ül egy kisgyerek, van egy lufi a kezébe, és egy csörgő. És rázza a csörgőt, de már nagyon sokáig is idegesítő, és a lufi egyszer csak így elkezd így fejbe ütni. Oh. És így a lufi egyre durvább lesz, és néha már így felemeli a gyereket, és 50 méterről dobálja, elkezdi folytogatni, utána látjuk, hogy már minden távolabb megy a kamera, és látjuk, hogy vannak mások gyerekek is, és a végén egy ilyen iszonyat nagy mészállás van, ahogy a lufik így a kisgyerekeket így öldösik, folytogatják, dobálják össze-vissza. Tehát arról például ez a gyerekbántalmazás, ez Hollywoodban ez abszolút tabu, tehát hogy ezt így nem mutatunk, ez alap, kimondatlan a napszabály, vagy lehet, hogy ki is mondathat.
Főleg egy rajzfilmben.
Főleg egy rajzfilmben, hogy milyen dolog az már, hogy egy gyerek, például most volt a First Man a mozikban, ott is láttad, hogy a gyerek beteg, de utána csak vágtak, aztán a temetés. Hát tehát, igen. Hogy olyan, hogy gyerekeket kínzunk, olyat nem mutatunk.
Hát csak most meg akarom gyorsan érzni, a Jack házat épített, láttátok?
Még nem.
Abban van egy jelenet, ahol elég kemény gyerek.
Jó, hát a Lász von Trier az ellen.
Ő az, aki ennek ellen
tudja. Egyébként a Viharsziget is azért futott fel egy kicsit, vagy az ilyen hírek voltak, hogy ott mutattak hát ilyen szenvedő gyerek karaktereket, és ez mekkora dolog volt, mert ez tényleg ilyen tabu téma.
Ugye azt megkérdezem, hogy ez a Don Hertzfeld, ez a filmet amúgy mennyire csinálta egyedül, vagy itt egy ilyen pálcika emberes filmnél mekkora stáb szükséges, vagy...
Hát, hogyha megnézzük a film végén, pár ember még dolgozott rajta, de csak ilyen minimálisat, tehát vágni, vagy ilyesmik. Ez tulajdonképpen a Don Hertzfeldnek olyan a stílusa, hogy nagy részt egymaga meg tudja oldani. Tehát, beszéltünk arról, hogy a podcast elején, hogy mennyire fontos lehet az, hogy mennyire meghatározhatja egy filmet az, hogy milyen az anyagi helyzete. Ő kialakított magának egy olyan stílust, amit ettől egy teljesen független. És ezt egyedül meg tud csinálni akármennyi filmet. És fontos neki az, hogy a régi technikákhoz is kötődik, tehát hogy ő tényleg papírra rajzol. Említettem azt, hogy digitális rajztáblákat használunk, és azt kötjük a géphez. Ő nem. Ezeknél a filmeknél nem. Most már az újabb filmjénél van egy filmje, a World of Tomorrow, ennek két részes, az egy ilyen skifi, arról szól, hogy van egy kislány, akit meglátogat a jövőbeli énje. És a jövő elmesélje neki, hogy a jövőben olyan lesz, hogy lesz egy ilyen nagy virtuális program, amúgy mindenki meghalna, de le van egy virtuális program, ahol mindenki így feltöltheti magát és a tudatját. Nagyon jó, két részes, nagyon ajánlom. Illetve van egy filmje, a Rejected az a címe, az konkrétan arról szól, hogy mennyire nem, hát hogy is mondjam, korrekt, meg nézőbarát, meg mennyire megszegi ezeket a hollywoodi szabályokat a Don Hertzfeld a filmjeiben, mert hogy arról szól a film, kiírja az elején, hogy többször megbízták őt reklámokkal, hogy csináljon reklámokat, és ez a film, ez válogatás abból, hogy az összes reklámját tulajdonképpen visszadobták és nem fogadták el. Mert hogy olyan dolgok vannak benne, hogy elfogadhatatlan, hogy így az embernek kiesik a szeme, és így folyik belőle a vér, meg ilyen iszonyatosan brutál dolgok, de hogy fontos az is, hogy nem csak egy ilyen fricska az egész, tehát hogy mindig ad egy ilyen felületet, amiben így beleképzelhetsz valami mondandót, és tehát hogy nem csak így öncélúan ellent akar mondani.
De ez fontosak az ilyen karakterek minden iparban, minden helyzetben, minden, akár politikában, a társadalomban, azok az emberek, akik így tesztelik a határait,
érted, hogy szülők nem érted a rendszernek. Nagy fanjaink az ilyen rock'n'roll karakterek. Ez tényleg egy ilyen csávó, mint a Peterson a pszichológiának egy ilyen rock'n'roll
karakter. PewDiePie a YouTube-nak.
A YouTube-nak, meg mondjuk Elon Musk mondjuk az egész ilyen iparnak. Tehát, hogy jók ezek a karakterek, meg ezek mindig azok a jók, hogy ők hiába mondjuk tényleg mondtad, hogy kérték, hogy csináljon mondjuk egy reklámfilmet, és oké, megcsinálom a reklámfilmet, de akkor úgy, ahogy én gondolom, és önazonosak tudnak maradni még egy ilyen szerepben is, és akkor ha nem, hát nem.
És ezzel rá is világítanak arra, hogy hol vannak a rendszer határai, tehát hogy mi az, amit már nem csinálsz meg, és aki pedig ismeri ezt a sztorit, akkor már tudni fogja, hogy basszus, aha, szóval akkor ebben élünk meg, hogy így ez tök jó.
Plusz még szerintem így izgalmas, hogy nagyon jól használja így a posztmodern elemeket, vagy hogy így én ahogy így néztem a filmet, nagyon sok ilyen kortárs költészeti áthallás volt a filmnek a szövegkönyve és tehát a kortárs versek között, és hogy ezek a szövegek azért nagyon sokszor nem működnek, vagy hogy így, hát nem is tudom, hogy valaki nem kedveli a posztmodernt, akkor így nagyon idegesítővé válhatnak, viszont szerintem ez egy olyan alkotás, ami így elnyerni az emberek tetszését, és azért, mert az egész be van ágyazva egy mentális betegségbe, és ez milyen szép, hogy míg régebben ugye fizikai betegségek voltak főleg, tehát hogy van mondjuk egy ilyen emberiségnek egy Maslow piramisa, és hogy nyilván már meghaladtuk azt, hogy fizikai hiánytüneteink legyenek, most így elterjednek a mentális betegségek, és egyrészt ez tök jó, és a mentális betegség összeillesztve ezzel a formanyelvvel nagyon működik, tehát például, hogyha valaki azt mondja, hogy a homlokomban lakik egy hal, ami felfalja az emlékeimet, az tök jól hangzik, de hogyha ezt egy mentális betegen személy mondja, aki mondjuk Alzheimeres, vagy skizofrén, vagy valami hasonló tünete rendelkezik, akkor viszont egészen zseniális, és szerintem én rá abszolút azt tudnám mondani, igazából csak egy filmjét láttam, szóval ez egy elhamarkodott állítás, hogy szerintem ő egy kifejezetten jó posztmodern szerző, és hogy így általa így meg lehet érteni a posztmodernnek az ilyen előnyeit.
Azt is lehet mondani, hogy az is posztmodern, amikor ilyen, mert ezt tegnap te mondtad, de azt nem tudom, hogy a posztmodernhez kapcsolódik-e, hogy vannak azok a jelenetek, amikor így fölvázol, hogy hát a nagyszülőkkel bementünk a városba, utálta a zsidókat, és így megdobta. Tehát, hogy így...
Ez abszolút. Tehát, hogy... Ja, igen, én nem tudom, ez mennyire posztmodern.
Hogy olyan, mint hogyha mindig elkezdem mondani valamilyen teljesen ártatlan történetet, majd hirtelen így arcon vág valamivel.
Így van, igen, szerintem azt abszolút megfigyeltem. Én nem hiszem, szerintem ez egy ilyen sokkal általánosabb ilyen stílus, hogy van egy látszólag ártalmatlan kép, és el van benne rejtve valami nagyon durva. És ez a film így szint dobálózik ilyenekkel. Tehát, hogy így, nem tudom, így kipakolta a lekváros kenyeret az asztalra, és a félvesét. Tehát, hogy ilyen kaliberű mondatok zajlanak le, és hogy ilyen nagy
és azért tartom amúgy jónak, hogy ezeket nem csak úgy oda teszi, hogy úgy fricskaként, hanem a végén úgy minden olyan sokkal nagyobb értelmet nyer, hogy a családja miért olyan, hogy mi miért volt. Tehát, hogy a végén nekem teljesen összeáll az egész. Mm. És amit még nagyon szeretek ebben a filmben, hogy mondtam azt, hogy a Don Hertzfeld az mindig ilyen pálcika embereket rajzol. És ez sokszor megfigyelhető az animációs alkotóknál, hogy kialakul egy stílusuk, ami az így az övé, és az, hogyha ránézel egy filmre, akkor rögtön látod, hogy ezt ő csinálta. És ezért ehhez a stílushoz mindig ragaszkodnak. Ennél a filmnél viszont ezen túllépett a rendező, és alkalmazza a saját animációját, a saját rajzi világát, arra, hogy értelmet adjon a sztorinak. De hogy arra gondolok, hogy például mond benne ilyeneket, hogy minden arc ugyanolyannak tűnt. Mm. És akkor rávág egymás után egy csomó ilyen pálcika figurát. Sőt, használja azt is, hogy amikor egy kicsit jobban van, akkor átvált élő filmre. Vannak benne ilyenek.
Pont ezt akartam mondani, hogy mennyire szervesen kapcsolódik. Tehát, hogy itt igazából, hogyha csak a szövegét vennénk ennek, akkor az lehetne akár egy ilyen slam poetry, vagy nem tudom, a Bo Burnhamet ismeri innen valaki. Mm. Egy srác, aki ilyen olyan kvázi ilyen félig stand-upot csinál, de közben mindig vannak ilyen zenés betétek, meg néha bábozik, néha a fényekkel és árnyékokkal játszik, ilyen mindenféle jeleneteket pakol egymás után, és nekem tök olyan feelingem volt, mintha ez egy ilyen előadás lenne, egy Bo Burnham előadás, hogyha csak a szöveget hallgatnám, ahol így amúgy ki lehetne egészíteni ilyen vizuális dolgokat, és hogy itt meg ő rá is tesz egy vizuális, a saját vizuális ötletét is, és hogy igazából ez a kettő így mind a két csatorna nagyon valid önmagában is, tehát a vizualitás is, és a szöveg is önmagában is nagyon erős, és képes arra, hogy kifejezzen nagyon erős tartalmakat, és amikor egymásra illeszted, akkor pedig így teljes összeállás, és nagyon, nagyon jó, ja, ez a része.
A montázs jelleghez hozzájárul, hogy azért mondtam is, hogy montázs, mert tényleg ilyen jelenetekből épül fel a film, és mindegyik jelenet ilyen hétköznapi banális eseményeket is ábrázol, például már konkrétan a legelején, hogy így közeledsz valakihez, mintha derengene már, hogy így ismered, de hogy nem vagy benne biztos, közel értek egymáshoz, és így van az ilyen köszönő pillanat, hogy hát akkor most köszönök is, meg nem is, és így elmentek egymásra, és így tényleg olyan hétköznapi elemeket tud behozni, amivel mindenki tud rezonálni, és nagyon
igen.
Szép.
Igen, ezek ilyen hétköznapi kínosságok, amik így, és annyira éreztető.
Meg a kis neurózisok, igen. Az, hogy a boltban igen. Nem veszi el azokat az almákat, amik közel voltak a széléhez, mert hogy hozzáér másnak a nemi szervéhez.
Igen, de ezek főleg így a film elején vannak, és utána azért szép a dolog, mert a film közepétől, meg a végétől visszahozza ezeket, csak ő már egy másik tudatszinten van, és ezeket deformálja
igen,
tovább.
Még annyit akarok gyorsan mondani, hogy ez pszichológiai is tök fontos szerintem, mert hogy az tényleg érdemes látni, hogy a hétköznapi neurózisaink is neurózisok. Tehát egy csomószor az ember csak így elmegy amellett, hogy nem tudom, hát én így nem tudom, nem szoktam rálépni a repedésekre az utcán, meg hogy nem tudom, mindig párosra tekerem a rádiónak a hangját is, de hogy ez semmi, de hogy hogyne semmi? Hát miért egy olyan dolgot cselekszem, aminek semmi racionális töltete nincsen, vedd észre, és ezzel kezdj valamit. És szerintem ez nagyon fontos lenne ma, hogy olyan annyira elérhető a terápia, hogy egyszerűen miért ne néznéd meg, hogy lelkileg mi lehet e mögött? És ez a film tök jó, mert átviszi abba, hogy ebből a neurózisból később pszichózis lesz. Ugye alapvetően az a különbség a neurózisban és a pszichózisban, hogy a neuróziskor a valóságérzeted az tartott, és valami olyantól félsz, ami valóságosan bekövetkezhet, vagy arra szorongsz rá, de folyamatosan tisztában vagy ennek a valóságosságával. Viszont a pszichózisnál elkezdenek jönni, nem tudom, mögötted üldöz valaki egy késő hátrányzel, nincs ott senki, meg tehát hogy érted, a pszichózis az kifejezetten az ilyen skizofréniának például elsődleges tünet, és hogy tök jó, hogy ez a film így megmutatja, hogy ez amúgy egy skála, és hogyha mindennapi kis neuróziseid vannak, akkor már valami nincs ott rendben veled, menj el tanácsod el.
Az mindig egy diagnosztikai szempont, hogy az adott probléma, vagy diszfunkcionális viselkedés, az mennyire okoz funkciókárosodást az életben. És hogy azért így meg lehet különböztetni valamennyire ártalmatlan dolgokat is, és hogy szerintem érdemes akár csak rákeresni ilyen dolgokra, mert így viszonylag jól le vannak írva az ilyen diagnosztikai szempontok, és akkor látható az, hogy mi az, ami inkább károsodást okoz, és mi az, ami kevésbé.
Igen, tehát bocsánat, ez nem jelenti azt, hogy mentálisan beteg vagy mentálisan zavart, hogyha nem lépsz rá a repedésekre, hanem azt jelenti, hogy valamiért kialakult benned egy rossz viselkedés.
Nagyon könnyen ki lehet alakítani. Nekem igen. Volt az a... Egyszer Puzsi Robiék beszélgettek az ilyen hétköznapi ilyen szorongásokról, és egyszer volt, hogy mondták, hogy van, aki mindig visszaküldi a liftet a nulladik szintre, vagy a földszintre. Mondom, mekkora hülyeség ez? És akkor elkezdtem, hogy ha liftre mentem, így visszaküldtem, csak hogy így poénból. És észrevettem az ilyen ötödik, hatodik után, hogy jó, most akkor nem küldöm vissza, de szarul éreztem magam, hogy nem küldöm vissza. És egyszerűen kialakítottam magamban egy ilyen loopot, hogy ezt így muszáj csinálni, és mondom, na ó, még itt rákattanunk, itt nagyon gyorsan le kell állni, és akkor mondom, még azon a szinten vagyok, hogy ezt tudom kezelni, és akkor leálltam.
Na, erre akarom felhívni a figyelmet, szóval nem vagy ettől beteg, hanem azt jelenti, hogy jól észre kell venni időben, hogy itt valamit ezzel kezdenem kell mégis, hogy ne menjek tönkre
ebben. Abszolút.
Na igen, na és akkor a teória.
Mondjad.
Tehát megnéztem először a filmet, és így volt egy olyan élményem, hogy hát én ezt kevésbé értem, mert hogy értem, hogy ez egy montázs jelleg, hogy mi... Muszáj volt még egyszer újra nézem, és ez azok közé a filmek közé tartozik, amit szerintem, ha az ember érteni akar, akkor nem elég egyszer megnézni, és ha a másodiknak néztem, akkor ilyen nagyon analitikusan leültem, elkezdtem irogatni, hogy mi, hogy van, és nem mondom azt, hogy megértettem teljesen a filmet, de felvázoltam magamban egy víziót, és szerintem ez a teória valamennyire megáll. Ugye, kezdődik azzal, hogy van egy ilyen hétköznapi szorongása, de teljesen átlagos csávó, tehát bárkiből el tudunk képzelni ilyen szorongást. És akkor az egyik nap álmodik egy halfej, hogy a hal nő ki a fejéből. Uh-huh. És onnantól kezdenek megvadulni az események, és érdekes megfigyelni, hogy minden álom a vízhez kapcsolódik. Először ugye halfejet álmodik, utána hajózik a vízen és a hullákat dobálja ki, utána pedig az álmában ereszt a cső, és utána az esőben elsüllyed, és valahogy mindig a vízhez kapcsolódik. Ez egy később visszatérő jelenet. De ami nagyon fontos az, hogy miután a halfejet álmodta, utána elkezd halucinálni, különböző dolgokat lát, zavart lesz, és utána van egy ilyen összeomlás pillanat, amit így szemléltet is a film, hogy ilyen pirosan villog minden, és így összeomlik. És utána megy, szerintem egy ilyen, én ezt úgy azonosítottam, hogy rosszul lett az utcán, tehát elájult, stb. És utána minden a tudatalattiában zajlódik, és utána minden esemény, egy ilyen kevert, tehát vagy valós, vagy képzeld, de a kettőnek egy ilyen egyre, hogy van féltestvére, aki, és ott visszakapcsolódik, hogy aki megfulladt a vízben, akkor az édesanyja halála, a testvér halála, a mostohaapa lelép, de az lehet, hogy az igazi apja volt. Tehát igazából ott minden keveredik a valóság és a képzelet, és ott van egy ilyen nagy felélesztés pillanat, hogy amikor mondják, hogy Bill hallasz engem. Uh-huh. És akkor van egy ilyen fellélegző pillanat, és ad is egy ilyen hangot a karakter, hogy és akkor úgy érzed, hogy így visszatér az életbe, és utána kezdik el analizálni, hogy mi lehetett vele. Tehát olyan, mintha bevitték volna a kórházba, elkezdik elemezni, és akkor viszont már a memóriája teljesen összezúvan. Tehát egyre törlődnek az emlékei, elfelejt dolgokat, fölöslegesen kering a háztömb körül, és utána közlik vele, hogy meg fog halni. Tehát, hogy ez egy gyógyíthatatlan betegség, és akkor van egy ilyen feleszmélés ezzel kapcsolatban, hogy az életnek vannak még így is pozitív dolgai, és hogy végre hogy szembesült azzal, hogy halandó, így már tudja értékelni az életnek az apró pontjait, és utána van az, hogy kimegy a rétre, uh-huh. és a szembesül vele, hogy micsoda csodálatos nap, és szerintem ott meghal. Uh-huh. És utána már a túlvilágon játszódnak az események az örökké valóságban, és hogy milyen az öröklét. Uh-huh. Ennyi. szempontból.
Én csak nagyon fontos lesz szerintem, hogy ide, mert hogy tök jó. Szerintem ez az elmélet, ez így stabil. Szerintem ez így áll.
Köszönöm, hogy visszaigazoltál.
Főleg abból, abból, hogy képzeljétek el, a leggyakoribb szorongásos álom a süllyedés. És a víz megjelenése, házban vagy ha házban csőtörést álmodsz, az egyik leggyakoribb, hogy valami gáz van, vagy valami szorongásod van. Mindegy, ezt most csak rászorom, de hogy ami nagyon fontos lenne szerintem, hogy most elmondanom, és én ezt szeretném most egy, nem tudom, egy két percet kérni, hogy neuropszichológiai szempontból ez mit is, mi is ez a film? Mert hogy itt te mondod, hogy te így megértetted azt, hogy így mi történik, hogy így valami halálos betegség, meg hogy valahogy ez összefügg ezzel a hallucinációkkal, amiket ő lát, de hogy ez nagyon fontos, hogy ebből tényleg kevés ismeret van szerintem így általában a naív térben, hogy hogyan is függnek össze ezek a betegségek, mert hogy valójában az a helyzet, hogy léteznek olyan skizofréniák, Tehát léteznek olyan mentális betegségek, amik nem feltétlenül abból következnek, hogy valamilyen agyi sérülésed van. Tehát az agy és az elme, és az agy és a szellem ilyen szempontból nem biztos, hogy mindig összefügg. Agy és a lélek, mondjuk. De hogy vannak például kifejezetten a skizofrénia egy olyan dolog, ami predispozícionálva van biológiailag. Tehát a skizofréniák kimutathatóak olyan génmódosulatai, olyan agyi eltérések a skizofrén emberekben, amik nem feltétlenül, de nagy eséllyel kiválthatják a skizofrénia betegséget. És hogy ebben a filmben amúgy konkrétan nagyon izgalmas, hogyha valaki így olvasott már irodalmat neuropszichológiáról, vagy látott már el felvételeket, és fogok linkelni amúgy Csobot, akkor be tudja azonosítani, hogy itt milyen diagnózisok történnek a filmben. Például a filmben megtörténik a vadateszt. A vadateszt az a leggyakoribb neurológiai teszt arra, hogy melyik agyi féltekén van károsodás. Ez volt az a jelenet, amikor tudjátok, elkezdtek neki számolni, hogy 1, 2, 3 számoljon, és akkor tartsa fel a két ujját, és amelyik kezzel lemegy, akkor az agyféltek elalszik. És ha így tudja folytatni a számolást azzal, hogy az agyféltek elaludt, akkor azt jelenti, hogy az agyféltekén nem sérült.
Ha viszont nem tudja... féltek, ami nem a racionális...
Ez nem mindig, tehát hogy nagy eséllyel bal féltekén van a beszédközpontod, ezért a balt altatják, de hogy a lényeg az, hogyha nem tudod folytatni a számolást, akkor azt jelenti, hogy azon a féltekéden neked ott sérülésed van. És hogy ez a film kifejezetten a féltekei sérülésről szólt. Mert hogy csomószor ilyen volt, hogy például nyúl a teás csészéért a jobb kezével elejti. Az ajtót kinyitja, de úgy megy, hogy beveri a állat. Ez a legtipikusabb féloldali agyi sérülés tünet. A legtipikusabb az, hogy neglect van arra az oldalra, aminek az átelleni oldalán van az agysérülés. Tehát a baloldali agyam az a jobboldali testemet követi, a jobboldali agyam pedig a baloldali testemet. Na most, ha én nekem egy jobb agyféltekés sérülésem van, akkor a baloldalam az így eltűnik számomra, vagy egyre kevésbé érzem, vagy kevésbé vagyok vele összhangban. És ebben a filmben igazából megjelent a klasszikus tünettana a féloldali falileben sérülésnek.
Akkor ez mit érzi elő amúgy?
Ez valószínűleg nála egy tumor lehetett, de ezt egy tumor idézheti elő. Ezt egy tumor idézheti elő, előidézheti azt, hogy ráesel a fejedre nagyon erősen, és képzeld, alkoholizmus is előidézheti, hogyha masszív alkoholista vagy. És
valami nem véletlen az a pillanat, amikor fölébred hát abból az összeomlott pillanatból, akkor azt mondja, az utolsó emléke az, hogy a barátnőjével beszélt. És mikor visszatekertem, megnéztem, mikor volt az utolsó jelent, amikor a barátnőjével beszélt, akkor amikor a boxmeccset nézte, és utána egy ilyen loopba visszajátszották, hogy így beütnek a boxolónak, és így szétrepel a feje.
Egy idő után már ő volt az.
Igen. Mutatták,
és igen, mert osztott a kép, és nem tudsz mindegyikre figyelni, de amúgy, amikor a végén már ő volt az, és azt a képet egy picit tovább hagyják kint a végén, és ezért felhívja a figyelmet.
És ez tök jó.
Igen, és szeretném felhívni a figyelmeteket a legizgalmasabb neurológiai betegségre, ami a legizgalmasabb dolog az egész Földön, és nagyon szomorú, hogyha tényleg valaki ezzel rendelkezik, ez az agnózia. Hallottatok erről véletlenül? Az agnózia az a szó jelentés, a gnózia az a tudás, tudomás, és az agnózia az a tudás hiány. És hogy ez tulajdonképpen nagyon sokféleképpen jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy egy ember konkrétan nem tud tudatosan reflektálni valamilyen dologra. Például létezik tárgyagnózia. Ez azt jelenti, hogy mondjuk felmutatok neked egy tárgyat, mint egy bögre, te látod a bögrét, te kvázi mindent észlelsz, ami a bögre, és nem tudod megnevezni ezt a tárgyat. Tehát azt képzeld el, hogy leesik a világról ez a szemantikus váz. Tehát, hogy tudjátok, hogyha mondjuk most nézzél valamerre, nézd rá gyorsan egy másik tárgyra, és azon nyomban a tárgy neked a fogalmával együtt van ott. Tehát ha ránézel egy székre, nincs meg az a pillanat, amikor még nem széknek látom, de már, és náluk viszont az a helyzet, hogy így ránéznek bármire, és nincs meg mögötte egy fogalom. Tehát nincs szék nekik, nincs asztal, nincs semmi. Van egy ennek specifikus változata, ami ennek a csávónak volt, ez a prozopagnózia, ez az arcokra érzékeny. Hogyha valaki arcagnóziában szenved ebben, akkor ránéz egy arcra, és nem tudja beazonosítani az arcot. És ugye ezt ő mondta is, hogy ő nem tudta már beazonosítani
az arcokat. És az arcokat. A barátnői.
Igen, és ez egy gyakori tünet, és az egyik nagy írója, vagy ilyen, hát nagy ilyen alkotó Oliver Sacks, aki nem egy orvos igazából, tehát ő egy neurológus, és ilyen esettanulmányokat írt, és nagyon izgalmas az egyik, amiről a könyv címe is született, hogy a férfi, aki kalapnak nézte a feleségét. És ebből szeretnék pár részletet felolvasni, mert elképesztő, hogy mik vannak. Mert csodálatos az elme, és az, hogy milyen diszfunkciói lehetnek. Például ilyenek történtek, hogy ez a Dr. P. egy kiváló zenész volt, és gyakran előfordult, hogy egy diák jelentkezett, de Dr. P. nem ismerte fel az arcát. Aztán a Dr. P. elment Dr. Sachshoz, ugye, a neurológushoz, és az volt a panasza, hogy az utcán sétálva barátságosan megsimogatta a tűzcsapok tetejét, a parkóórákat, mint gyerekfejeket. Mert hogy elromlott neki ez a funkciója. Akkor az orvos elkezdte őt tesztelni, és mondta, hogy volt benne valami különös, hozzám fordult, miközben beszélt, felém nézett, de valami hibázott, mintha egyszerűen nem tudna így befókuszálni engem. Akkor mutatott neki egy képet, amin egy sivatag van, és így elkezdte nézni, de így össze-vissza nézett, nem volt értelme a nézésének, és végül azt nyilatkozta, hogy egy teraszt lát napozó emberekkel. És így akkor már teljesen érthetetlen volt az egész, akkor még alig ismerték ezt a tünettant, és akkor így mondta az orvos, hogy hát akkor jöjjön vissza legközelebb, akkor búcsúzzunk el. És konkrétan az történt, hogy a csávó itt mondja, ez az idézet, hogy azt is egyértelművé tette, hogy számára a vizsgálat befejeződött, körülnézve a kalapját kezdte elkeresni, kinyújtotta a karját, megfogta a felesége fejét, és rápróbálta helyezni a saját fejére. Kalapnak nézte a feleségét. És hogy ez az agnóziának egy ilyen tipikus tehet, hogy egyszerűen megszűnnek a tárgyak létezni, és csak az emlékeidből próbálod meg összerakni, hogy mik ezek. Nagyon izgalmas.
Ja, az a helyzet, hogy erre a könyvre én is akartam hivatkozni hasonló okokból, és szerintem, hogyha valakit megmozgatott a filmnek ez a szála, akkor érdemes elolvasni a könyvet, mert igen, annak ellenére, hogy nagyon komoly tudományos munka, nagyon olvasmányos, és ilyen, hát zseniális, vagy nagyon izgalmas, persze ezek mind kicsit drámai történetek, de abszolút királykönyv, és ami még ide kapcsolódik, és szerintem ezt így viszonylag jól feszegeti a film, amiről már a Ghost in the Shell kapcsán is beszéltünk, hogy az ember így ére valamit az emlékei nélkül. Tehát hogyha így egyszerűen így megszűnnek az emlékek, akkor, vagy mondjuk így, tehát amiről ugye Ádám is említette azt, hogy a film nagyon sokszor úgy működik, hogy hoz egy teljesen hétköznapi képet, és arra rávág valami bizarr dolgot. És hogy így lehet ezt úgy is értelmezni, hogy ez ennek a betegségnek a sajátja, hogy látsz egy világot, amiből hiányoznak képek, és muszáj valamivel gyorsan befoltoznod, és ezek néha nagyon bizarr asszociációk. És hogy így felveti azt a kérdést szerintem a film, hogy ő vajon ugyanaz a személyisége már, vagy hogy egyáltalán ennek tekinthető-e, és ami mellett egyébként a Férfi, aki kalapnak nézte az esernyői című könyv is kiáll, hogy van valami más, és szerintem ez, ennek a filmnek is ez az üzenet, hogy van valami plusz dolog, ami így, hát így kiemeli az embert ebből a materiális világból, és hogy ő még így is egy egyéniség és egy személyiség, vagy nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről. Én konkrétan az apás jelenetre gondolok, amikor ott, hogy ha az megtörtént, most ételezzük fel, hogy megtörtént, és ott tulajdonképpen azt mondja neki, hogy ugye mindent megbocsájtok, és igazából ezt már ő sem érti, az apja sem érti, tehát hogy ez már így neurológiailag, biológiailag, materiálisan ez nem ment át.
De reagálnak rá, tehát
igen. De hogy valami, és ugye a sírás, ami egy nagyon ilyen intuitív dolog, ez így megtörténik, tehát hogy van valami a racionalitáson túl, hogyha más nem, akkor az érzelmek. És ez szép dolog.
Csodálatos. Tehát főleg, hogy amikor azt érjön azt mondja, hogy megbocsájtok, az visszautal arra, hogy amikor van az összeomlás utáni rész, akkor ugye a mostóapa adja el őket, de szerintem akár lehetett, hogy az igazi apja is, és hogy van az egy ilyen tengerpartos jelenet, és mint hogy ott látta volna őt utoljára. Tehát az is megint csak a vízhez kapcsolódik, és a végén, amikor van egy ilyen örökké valóság mondása, hogy így szépen a világ leomlik a Bill körül, akkor így magába csak Bill marad, a léte, a lelke. Szerintem, tehát hogy ott mondjuk szerintem ad egy ilyen utalás, vagy nem.
Én kíváncsi vagyok, hogy megmondom őszintén, hogy nekem ez a része nem tetszett a filmnek, de én szívesen meghallgatnám, hogy ti hogy viszonyultok a lezáráshoz.
Ez a lezárás ez nagyon érdekes szerintem, mert igazából nekem engem az a lezárás fogott meg a filmben. Tehát, hogy azt kell tudni amúgy a filmről, ilyen száraz info, hogy ezt három rövid filmből tette össze. Tehát, hogy pár év különbséggel megcsinálta a három külön rövid filmet, és azokat tette össze. Viszont a rövid filmnek azért a sajátossága, hogy tömör. És hogyha három rövid filmet így egyben lenyomsz, az így nagyon tömör, és ez a film is maga is így szörnyen tömör film, így többször meg kellett állítanom, és hogy akkor most végig gondoljam, hogy mi történt, vagy hogy most felfogjam, hogy mi van. És ezért így nagyon nehéz volt nézni, és nem is annyira kedveltem a filmet. Viszont ez a vége, ez egy kicsit elkezd egy ilyen más témát, vagy nem is tudom, nem is más témát, de hogy így a halál, mint fogalom, azt így középpontba teszi. És azzal teszi középpontba, ami szerintem elég szép gondolat, hogy azzal segít a nézőnek, vagy megítélni a halál fogalmát, hogy felmutatja azt, hogy milyen lenne, hogyha nem lenne. És azt tetszik nekem ebbe a dologba, hogy egyáltalán nem viszi el egyik irányba se. Tehát, hogy azt sem mondja, hogy rossz az, hogyha nem hal meg sose, és azt sem mondja, hogy jó. És viszont mind a képen be tudod magyarázni magadnak. Tehát, hogy ez megint az, amit mondtam nektek, hogy a mennyire posztmodern rendező szerintem a Don Hertzfeldt, hogy megint inkább ő felmutat egy lehetséges alternatívát, és utána neked magadat kell keresned benne, hogy te hogy gondolod ezt. Nekem ez tetszett, és igazából eddig, nem tudom, kétszer-háromszor láttam a filmet, és mindig egy kicsit másmerre húzott a szívem, hogy akkor most kell ez a halál, vagy nem, vagy hogy mi így szép, így gyönyörű, és nem tudom eldönteni, és szerintem ez a szép benne.
Nagyon érdekes ez a gondolat, hogy az örök élet, meg hogy a túlvilágon lévő megint örök élet, akkor lehet, hogy abból mind a kettő rossz, és akkor lehet, hogy az a jó, hogyha meghalunk és vége, és...
Én mondjuk tök nem ezt láttam, mert mint hogy én mondjuk ugyan, tehát teljesen így ezen a neuropszichos vonalon néztem, meg teljesen folyamatosan ezeket vizsgáltam, hogy mi lehet a probléma az ő agyában, mert nagyon érdekelt ez, és hogy nekem hogy a végső élmény igazából szerintem annak az élmény, amikor így teljesen kizuhansz a realitásból, és hogy ez az ilyen referencia nélküli létezés, amikor így, és ez pont a szexkönyvben van, amit beszéltünk, hogy például ha valaki már egy nagyon előre haladott agybetegségben szenved, és ilyen amnéziás tünetei lesznek, mint neki is demenciát már kezdődött, akkor így az van, hogyha amnéziás vagy, és már nem tudsz emléknyomokat kialakítani, akkor így konkrétan olyan érzésed lehet az életben, mint hogyha egy végtelenné nyúlt világ lenne, már nem észlelsz végig, nem, tehát hogy gondolj bele abba, hogy már nem tudsz kialakítani emléket arról, hogy így ez a dolog elkezdődött és véget ért. Tehát az, amit mi, ugye miért nem tudjuk mi elképzelni a végtelent, azért, mert mindennek van vége, amit valaha látunk és észlelünk. Ezek az emberek nem látnak már semminek se végét, mert hogy egyszerűen nem tud lezárulni egy emléknyom. És hogy én itt, nekem az a végének az értelmezés, hogy egyszerűen ez az a tér, ahol már így úgy észlelsz, hogy már teljesen demens vagy, már teljesen amnéziás, és hogy kiszakadtál a világból, a referenciákból, és hogy nincs vége semminek. Mert nem tudsz emléknyomot kialkotni.
Igen, nem tudom, hogy tudod a címét az első novellának, ami ebben a könyvben volt, mert az pont erről
szólt. Az elveszett tengerész,
és tulajdonképpen ott is ez a helyzet, és hogy mondjuk ezt hozzá kell tennem, hogy ez engem, tehát maga az a novella, és ez a film is engem így kis hiány könnyekig hatott, és pont szerintem ebben van valami nagyon szép, hogy ez így megszűnik, tehát tulajdonképpen az ember személyiség, vagy amire folyton támaszkodik, azt így kirántják alulra, de hogy még maradott valami. És hogy ahogyan a novellában is, ezt most nem spoilerezném, mert tényleg nagyon érdemes elolvasni, ott is marad valami, amitől ez egy csodás nap, hogyha így rímelhetek a filmnek a címére, és nekem azért nem tetszett a lezárása, bár most már sokkal másképpen értelmezem, ahogyan ti elmondtátok, hogy én végig úgy néztem ezt a filmet, hogy igazából volt egy kapcsolata velem, mert hogy egy csomó olyan apróság van, amit mindenki megtapasztalt az életében, ezek a rutinok, a rigolyák, a haláltól való félelem, vagy pont, hogy a nem félelem, és hogy én azt éreztem, hogy az életnek van egy szép oldala, vagy hogy van egy olyan dolog az életben, amit így nem lehet kiölni, és hogy az mégis szép, és én úgy értelmeztem a végét, hogy az egészet így, ja, de amúgy ez így nem is annyira fontos, mert az egésznek így a halál adta meg a, a tétjét, hogy ennek így vége, és hogy ő is azért kezdette azt mondani, hogy ez egy gyönyörű nap, mert hogy így szembe került ezzel, és a végén én úgy értelmeztem, hogy így ja, amúgy nem is hal meg, szóval így olyan volt, mint hogy amúgy Batman túlélte.
Szerintem rosszabb, mint a halál, ami történik.
Szerintem, hát jó, te abban a dimenzióban gondolsz, szerintem meghalt, és amúgy az a nagyon jó jelenet, amikor van egy ilyen halálos ágy, és azt mondta, hogy egész életemben ezt a banális jelenetet vártam, és hogy yeah. Ott vannak mindenki, és igazából ezt lehet elvontani és értelmezni a neurotikus vonalon, meg lehet teljesen, hogy igazából ezekhez az emberekhez nekem már annyira nincsen kötődésem, hiszen már igen. Az unokámnak a fia, tehát már dédunok, már igazából velük annyira találkoztam, meg már annyian vannak, meg már megyek el. És hogy igazából még akar mondani valami nagy okosságot, hogy a 30Y száma van, mindenki akar még mondani egy utolsó mondatot, és így mond valamilyen a hold és a nap. És,
ja, igen, igen.
És hogy így se füle, se farka, de hogy így kimondta.
És ami egyébként nekem még ehhez kapcsolódóan ilyen nagyon zseniális volt, hogy vagy én ott éreztem ilyen nagyon nagy rezonanciát, de lehet, hogy azért, mert az legutóbbi podcastben az érkezés kapcsán beszéltünk arról, hogy most így van-e szabad akarat vagy sem, hogy ahogyan ő járkál körbe-körbe a házon, vagy ahogyan vezet, és mondja, hogy csak vezetni akar, csak menni előre, hogy így van egy ilyen rokon szem szerintem, hogy így ugyanazokat a köröket futjuk le, és megyünk előre tovább-tovább, és hogy igazából így lehet, hogyha ezt kívülről néznénk, akkor igazából semmi értelme nincs, de még ha semmi értelme sincs, ez akkor is egy gyönyörű nap. Tehát, hogy ez egy ilyen tök jó élmény volt.
Túlestél a múltkori traumákon.
Ja, igen, igen, szóval ez egy ilyen gyönyörű nap, és hogy ez szerintem mindenképpen egy pozitív üzenet, viszont a vége nekem még így is egy kicsit ilyen, szóval én nagyon örültem volna annak, hogy ott a réten véget ér a film, hogy ez egy gyönyörű nap volt, és így tök jó. De még így is egy nagyon király dolog.
Mert amúgy tök érdekes, szerintem, hogy minden négyen más filmet láttunk. Igen. Tehát, hogy ez tök jó.
Örülnék, hogy a Don Hertzfeld elmondaná, hogy ő mit. Tényleg örülnék.
És ugye ez itt a postmodern kérdés, hogy ezt mondaná bármit is, mert adta még neked a te interpretációd úgyis
ja, más. Igen, igen.
Na jó, szerintem pontozzuk rá a filmet, hogyha nincs elemetés.
Hát.
Jó. Kezdem akkor én. Nekem nagyon, nagyon tetszett. Engem nem vont be annyira érzelmileg ez a film. Én tényleg végig így elemeztem, inkább is ilyen kognitívan álltam hozzá, és ezért de még ennek ellen is nagyon jó volt, úgyhogy egy 8-as tudok erre adni, mert fontos üzenetei vannak.
Nekem is nagyon tetszett a film, ugye, hogy én most kétszer is láttam, bár csak egy órás a film, de amúgy, hogyha így az ember nagyon tényleg megállítgatja, elvisz 2,5 órát, tehát hogy így ha gondolkodni akar rajta, próbálja kicsit elemezni, hogy mi is történt, visszateker, és ezt amúgy tényleg így érdemes nézni, tehát most leülhetsz, végignézheted egy órába, de akkor így, hát akkor azt mondod, hogy hát oké, de hogy most ez mi volt. Én egy 7-est adnék rá.
Én úgy adok rá egy 8-ast, hogy abba benne van a legnagyobb tiszteletem is Don Hertzfeld iránt. Tehát, hogy ebbe beleszámít nekem, ez az egyetlen egész estés filmje.
Nekem a vége volt abszolút egy picit porszem a gépezetben, és lehet, hogy így emiatt vonok le egy pontot, de én így adok rá 8-ast, mert hogy nekem egy ilyen fantasztikus élmény volt ezt látni, meg tényleg rám is nagyon ritkán van ilyen igazán megható hatásra egy film, és az abszolút arra volt, úgyhogy én egy erős 8-ast adok.
Hát ez volt mára a Vágatlan Verzió alternatív animációs filmekkel foglalkozó adása. Sziasztok!
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 A Vágatlan Verzió visszatér még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorszirupos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmek Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászánni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne felejtjétek,
az erő az, ami felvértezi a Jedi.